Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az ember szükségszerűen keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való szeretetből.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat az Evangélikus Lélekhangoló műsorral. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Miként értelmezhető a mai ember számára az áldozat, mint rituális cselekmény? Hol jelenik meg az áldozathozatal szerepe a hétköznapjaink részeként? Hogyan válhat egy áldozat meghozatala áldássá? Győri Gábor Dávid lesz a beszélgetőtársam, aki a Híd Evangélikus magazin főszerkesztője, evangélikus missziói lelkész. Előttünk van a legfrissebb száma a magazinnak, amelynek a fókuszába most az áldozat fogalma került. Erről igyekszünk beszélgetni, minél inkább lefedve a téma teljességét, ami nem lesz könnyű, hiszen legalább 4 aspektus eszünkbe juthat. Beszélhetünk az áldozatról, mint ami egy vallásos cselekmény. Eszünkbe juthat maga az áldozatnak az alanya, ami egy állat, vagy élőlény, vagy tárgy is lehet. Illetve hát áldozattá válhat az ember is, hogyha akár egy szerencsétlenség éri, vagy emberi gonoszság miatt nehéz helyzetbe kerül. Viszont ha a pozitív oldalát is nézzük, akkor létezik ugye az önként vállalt áldozathozatal, ami szintén fontos az emberi életünkben. Hogyha az elejéről indulnánk el, és a Bibliára tekintettel az Ószövetség korából, akkor beszélhetünk ugye az áldozat rituáliáról egy kicsit, és hogy miért volt rá szükség, és mi a szerepe.
Valóban az áldozat egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű, mély fogalom, és sokat használjuk manapság a közbeszédben, a közgondolkodásban, de nem az eredeti jelentésében. Tehát az eredeti jelentése az áldozati rituálira, vallási cselekményre, áldozati állatra vonatkozik, vagy az áldozatnak az ilyen bemutatására, és nyilvánvaló a modern világban hát ilyenek nem történnek, és nem is nagyon tudunk ezzel mit kezdeni, vagy hogyha valamilyen vallásban manapság ilyen megjelenik, akkor a modern ember az ezt nettó barbárságnak tekinti, és nem igazán tud vele mit kezdeni. Ugyanakkor az áldozat annál inkább szerepel átvitt értelemben, tehát mégiscsak áldozatot kell hoznunk dolgokért, vagy hozunk is áldozatot valamiért, vagy mondjuk azt, hogy valaki a körülmények áldozatává válik, vagy egy baleset, vagy egy szélsőséges időjárási helyzet áldozatokat követel, tehát ilyen értelemben használjuk leginkább. Hogyha nyilván annak az elejére szeretnénk viszont, hogy a Bibliában hol jelenik meg és hogy jelenik meg, akkor nem is kell nagyon belelapoznunk a Bibliába, hiszen a harmadik oldalon már, vagy a negyediken, Káin és Ábel történetében találkozunk először azzal, hogy emberek áldozatot mutatnak be Istennek. És azért izgalmas ez, mert azt látjuk, hogy az a nagyon közeli kapcsolat, ami ott az első lapokon szerepel az Édenkertben, az Isten közeli állapotban, ahol szinte ilyen beszélgető viszonyban vannak testközelben Ádám és Éva Istennel, ez ugye megtörik, kiszakadnak a bűneset hatására az Isten közelségéből, és a következő nemzedék, az ő fiaik, Káin és Ábel visznek áldozatot Istennek. valahogy próbálják fölvenni a kapcsolatot Istennel. Talán ezt érezzük ebben, de ez már nem az a kapcsolat, ami az előző lapokon még ott volt.
Tehát itt a kapcsolat helyreállításáról szól az áldozat, ugye? Ez hát lesz aztán a cél.
Igen, tehát azt látjuk, hogy ahol az első alkalommal áldozatot visz az ember Istennek, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kapcsolat helyreállításról, vagy útkeresésről szól. Tehát mondhatjuk azt ennek fényében, hogy az áldozat az valójában az Istennel való kapcsolatnak az ára. Ritkán gondolkodunk a mai világban azon, hogy a kapcsolatoknak ára van, az egymáshoz való kapcsolódásnak is ára van, hiszen annyira könnyűvé tette a technológia a kapcsolatteremtést, a kapcsolatba lépést egymással, nem csak egyszerűen szöveges üzenettel, hanem képpel, hanggal. És ez olyan borzasztó egyszerűvé teszi ezt a dolgot. De minél távolabb vagyunk valakitől, annál nagyobb ez az ár, amit meg kell fizetni ezért a kapcsolatért, és utána a zsebünkben a mobiltelefon, ez nem tűnik soknak. De azért, ha összerakjuk ezt a kirakót, és én is úgy végig gondoltam most ezt a képet, hogy most az a legkevesebb, hogy kifizetem a telefonkészüléknek az árát, de ára van annak is, hogy ez a kapcsolat létrejöjjön műholdon, vagy akármilyen eszközökön keresztül, kábelen, bármin, föl kellett lőni az űrbe, és a többi, és a többi. Annyi tényezője van ennek a pofon egyszerű egy gombnyomásra működő kapcsolatnak, amit elő kellett készíteni, föl kellett találni. Azt szeretném ezzel kifejteni, hogyha valakivel kapcsolatba akarok kerülni, nyilván ha az a legegyszerűbb, a legolcsóbb, ha szemtől szembe ül velem, ahogy mit most egymással szemben ülünk a rádióstúdióban, és beszélgetünk. Közel vagyunk egymáshoz, halljuk, látjuk egymást, kapcsolatban vagyunk egymással, és ez működik. De minél távolabb kerülünk egymástól, fizikailag is, annál több eszközt igényel ez, és annál többbe kerül. És valahogy így érzem az áldozattal is, tehát abban a pillanatban, amikor az ember elkezdett távolodni az Istentől, abban a pillanatban elkezdte önkéntelenül kifizetni az árát annak, hogy valahogy ez a kapcsolat, ez a csatorna, ez átjárható legyen és működjön, és ezért áldozatot mutat be. És minél távolabb kerülünk az Istentől, annál nagyobb az ára egy ilyen áldozatnak, és meg kell ezeket valakinek hozni. Hát a bibliai történetet, ha végigkövetjük, akkor azt látjuk, hogy egyre kétségesebbé válik, hogy valójában az ember ki tudja ezt fizetni bármilyen módon, vagy nem az Isten az egyedüli az, aki ezt ki tudja fizetni. Hát a bibliai történet végül erről fog szólni.
Mi volt a jelképessége is annak az áldozathozatal kívánalomnak, amivel Isten Ábrahamnak a fiát kívánta feláldoztatni vele? Izsák nagyon várt fia volt ugye az ősatyának. Mennyiben ad akkor nekünk ma ez a történet?
Igen, ez a Biblia egyik legnehezebb története talán, vagy közte van a legnehezebb történeteinek, és felszínesen olvasva meg kezelve ezt a történetet, nagyon rossz következtetésekre juthatunk. De az, ami azért viszonylag egyszerűen kiolvasható, hogy az áldozat az mindig egy különleges értékű dolog. Tehát az igazi áldozat az akkor igazi áldozat, hogyha az valami nagy értékről való lemondást jelent számunkra. Van egy nagyon szép filmfeldolgozás ennek az Ábrahám történetnek, és abban van egy egészen megható jelenet, ahol Ábrahám beszélget a fiával, a kis Izsákkal. Még akkor nem tudják, hogy egyébként mi fog rájuk várni. Éppen ott a kis bárányákat terelgetik, a nemrég született bárányákat, és Izsáknak is megvan köztük a kedvence, és Ábrahám közben beszél erről, hogy bizony áldozatokat kell hoznunk, és Istennek oda kell adnunk azt, ami kedves számunkra azért, hogy ő a helyén maradhasson az életünkben, és hát nyilván ott közben simogatják a bárányákat, és hát abszolút érthető a helyzet, és a kisfiú is érti, hogy miről van szó, és ugyanakkor meg azt is átérzi, hogy hát a legkedvesebbet, a legszebbet, a legaranyosabbat kell odaadnom. nekem kell kiválasztani azt, hogy mi az, ami igazán ilyen kedves számomra, és hát az apja Ábrahám rábólint erre, bár látja, hogy ez nagy küzdelmet jelent annak a gyermeknek ott, és azt mondja, de nem most, majd később kerül erre sor, és aztán hát ő maga is óriási küszködések között éli azt át, hogy az Isten úgy tűnik, hogy a legkedvesebbet kéri el tőle, hogy mutassa be áldozatként. Tehát az igazi áldozatnak súlya van. Attól lesz értékes, hogy az nem valami feleslegből történő, odavetett dolog, hanem az valami olyan, ami az elevenünkbe vág. Ábrahám történetében ez így volt. Tudjuk, és ez nagyon fontos hozzátenni, hogy a vége az, hogy Isten nem kérte, sőt kifejezetten felszólította Ábrahámot, hogy még véletlenül se hajtsa végre ezt az áldozatot. De végig kellett járni ezt az utat, ahol fölismerte azt, hogy talán még Istennél is fontosabb volt számára a fia, és ez egy rossz sorrend volt. Nem azért, mert nem fontos az apa-fiú kapcsolat, nem azért, mert nem fontos a család, ami sokak számára ma fontos érték, de vigyázni kell arra, hogy az Isten helyére ne kerüljenek ezekbe. A lényeg az, hogy egy értékes, fontos dolog adja az áldozatnak is az értékét és a súlyát, illetve a Biblia további képe is rámutatnak arra, hogy végső soron ez az egész történet megint Jézusra mutat majd, aki végül az Isten legdrágább áldozata lett, ő is a legdrágábbat áldozta odaértünk azért, hogy az elején említett kapcsolat létrejöhessen ember és Isten között.
Kegyetlennek tűnik sokaknak, akik nem keresztények, hogy Isten a saját fiát miért kell, hogy feláldozza, miért kellett ennek itt történnie, de megtörténik egy ilyen ószövetségihez hasonló véres áldozat. Erről is érdekes beszélnünk szerintem, hogy hogyan értelmezhető jól mégiscsak Jézus Krisztus áldozata, és hogy mennyiben érinti ez az életünket, hogy lehet felcserélhető egyáltalán Jézus és az emberiség.
Az áldozat az előzőek alapján is mindig dráma. És talán ahogy egy színdarabnál is a drámán keresztül van egy katarzis, egy megtisztulás. Így lehetett az áldozati szertartásban is régen. Az Ószövetségben ennek az előírásai szépen tükrözik ezt, hogy például a páska bárányt a család előző napokban ugye be kellett, hogy szerezze, elő van írva, hogy mennyivel az ünnep előtt, és tulajdonképpen hozzánőhetett a családhoz az a bárányik. Annál nagyobb volt a dráma, hogy amikor leölték ezeket az áldozati állatokat, akkor különböző szertartásokban ugye rátették a kezüket azok a családtagok, vagy azok, akikért az áldozatot bemutatták, hogy átéljék azt, hogy ez a mi bűneinknek az engesztelésért történik, és tulajdonképpen nekünk kellene vállalni a felelősséget, de mi nem tudjuk igazán fölvállalni, mert akkor belehalnánk, helyettünk ez az állat az, aki a vérét adja. Ezeket a drámákat manapság nagyon igyekszünk eltávolítani magunktól, nagyon kegyetlennek érezzük, nagyon kíméletlennek, pedig ezek sok mindenre megtanították azokat az embereket, segítettek nekik átélni, hogy bizony a bűneinknek, az életünkben elkövetett hibáknak, tévedéseknek, bántásoknak mindig van következménye, az Istennel való kapcsolatunk hiányosságainak is ott van a következménye, ez ilyenkor úgy belehasít az emberbe. A Biblia egészét olvasva és vizsgálva azt látjuk, hogy ezek az ószövetségi rituálék, ezek tulajdonképpen a végén mind Jézusra mutatnak, ahogy az előbb utaltam rá, hogy Izsák majdnem feláldozása is már egy ilyen Jézusi előkép. Nagyon mély szimbólumrendszer ez, hogy mi minden teljesedik ott be az írások szerint. Csak egyet mondok, az evangélium tanúságtétele szerint Jézus abban az órában halt meg a kereszten, amikor egyébként a templomban a nagy ünnepre készülve éppen vágták le az áldozati állatokat az előírások szerint. Ő tudatosan belehelyezkedett ebbe a szerepbe, hogy ő az igazi áldozati bárány, és aztán ezt a legtisztábban a zsidókhoz írt levél fejti ki, ahol Jézust milyen áldozati bárányként, az áldozatot bemutató főpapként egyszerre mutatja be, és elmondja azt, hogy ez volt az egyetlen tökéletes áldozat, hiszen Jézus maga tökéletes volt, és tökéletesen szükségtelen volt az saját szempontjából, hogy ezt ő megtegye. Tehát ő nem szorult erre rá. Mi rászorultsági helyzetből próbálkozunk bármilyen megoldásra az életben, hogy válaszokat kapjunk az életünk kérdéseire, vagy visszataláljunk az Istenhez. Az ember szükségszeren keresi ezeket a válaszokat az életében. Jézus nem ilyen szükséghelyzetből ment a keresztre és vállalta az áldozatot, hanem abszolút önként tette ezt az emberért értünk való fakadó szeretetből. És ugyanakkor, és ez a nagyszerű üzenet az egésznek, hogy ezért nem kell most már többet áldozatot bemutatnunk, erről is szól a Biblia, hogy most már a korábbi ritusoknak nincs helye, mert Jézus mutatta be valójában az áldozatot, és az ő áldozata tökéletes és elég, és ebből egy másfajta élet következhet a számunkra. A dráma, ami szükségszerű ahhoz a megtisztuláshoz, amire vágyunk, lezajlott a kereszten.
Hangolóban Győri Gábor Dáviddal, a Híd magazin főszerkesztőjével beszélgetünk az áldozat fogalmáról keresztény megközelítésben. Készek vagyunk áldozatot hozni sok minden másért, hogy abban keressük a békességünket, az örömünket, amivel lehet, hogy nem is lenne gond, de valahogy nem találjuk meg ezt az utat, amit Jézus kitaposott nekünk. Hanem azért van sok félrecsúszás, nem tudom, hogy erről mit gondolsz.
Óriási témák vannak itt, amelyekről mind könyvtárnyi irodalmat lehetne megtölteni. Miközben egyik oldalon talán el akarjuk kerülni az áldozatokat, akközben érezni akarjuk, hogy van értékünk. Ez sokféle formában megjelenik művészetben, hatalom utáni vágyban, vagy valami maradandó alkotására, tehát mindenféle kísérletekben úgy érezhetjük, hogyha valamit letettünk az asztalra. Egymást is akkor becsüljük, fiataloknál érzem ezt különösen. Van egy nagyon érdekes jelenség is, mondanám talán azt, hogy az áldozati póznak a kultúrája. Van két fiam, és ők szeretnek focizni, és ezt az illusztrációt fel is használtam a magazinnak a bevezető írásában, hogy amikor ők fociznak kint az udvaron, akkor hűségesen lekövetik azokat a mintákat, amiket a nagyoktól látnak. Tudni kell jól előadni az áldozati szerepet. Hát ezt mindannyian ismerjük a futballmérkőzésekről, mert hogyha jól láthatóan én áldozattá váltam egy összeütközésben, abból ugye tőkét lehet kovácsolni, szabadrúgást lehet kapni érte, vagy kiállítják az ellenfelet. Tehát, hogy az áldozattá válásnak van egy ilyen politikai, erkölcsi tőkeszerző lehetősége, és a kultúránk erre rá is segít. Ebből aztán persze nagyon furcsa, feszült helyzetek alakulnak ki. Tehát nagyon óvatosan merek csak erről beszélni, de mégiscsak érezzük nap mint nap ennek a feszültségét, hogy egyszerre lesz valaki áldozat és elkövető, akár ugyanabban a helyzetben is, vagy két egymástól különböző helyzetben, és nagyon nehéz ezekben erkölcsi ítéletet hozni, és akkor itt vannak azok a kifejezések, most ezekben nem mennék bele részletesen, de ezeknek mind egyre nagyobb súlya van, hogy áldozat hibáztató valaki, vagy ilyesmi kifejezéseket lehet előhozni, ahol egyik pillanatról a másikra egzisztenciálisan is el lehet embereket lehetetleníteni. És nyilván az a kultúra, amiben ez egyre erőteljesebb, az ugyanakkor nem ad általában lehetőséget az árnyalt helyzetértékelésekre, mert ez sokszor az ilyen komment falaknak a kommunikációs csatornáján kibontakozó dolog, fekete-fehér ítéletalkotások vannak, közben ezek bonyolult helyzetek. Hát a magazin lapjain több olyan cikk is van, amelyik ezt boncolgatja. Tehát, hogy ezek a bonyolult, furcsa erkölcsi helyzetek, ahol nagyon nehéz emberileg jó döntéseket hozni, és ahol valójában azzal kell szembesülnünk, hogy lehet, hogy áldozatnak érezzük magunkat, és lehet, hogy azok is vagyunk, de abszolút nem vagyunk ártatlanok, vagy ebben, vagy más, egy csomó más helyzetben. Szóval, hogy bonyolult kérdés ez, és itt újra érzem azt, hogy fontos az a fajta biztos alap, amit én a Biblia üzenetében találok meg, hogy van egy igazi áldozat, a saját értékem ettől az áldozattól függ, és erre építhető, nem a saját erőlködésem alapozza azt meg, nem kell másokon átgázolnom ezért. Tehát, hogy elém is egy objektív tükröt állít, és a világot is ezen a szűrőn keresztül tudom értékelni magamat és másokat is, a kapcsolatokat is, és ez nagyon fontos, mert egyre kevésbé van ez meg a kultúránkban, a közbeszédben, és érezzük ennek a hiányát.
Újra Jézusra visszatérve, ő magára is utalva jelentette ki, nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki életét adja a barátaiért. szívmelengető, hogy a barátainak nevezte a körülötte lévő őt követő embereket. Tehát valóban léteznek pozitív példáink, és ezek közül lehet az első itt Jézus, és beszélhetünk aztán az emberi példaképekről is azért, akik úgy hoznak akár áldozatot, hogy egyrészt néha láthatóak ezek, és felfigyel rájuk a világ, másrészt sokan csöndben és egyszerű hétköznapi élet során hoznak nagyon mély áldozatokat.
Fontos, hogy beszéljünk az áldozathozatalnak a pozitív jelentéstartalmáról is, és azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ilyen alapon élik az életüket, ilyen szemlélettel élik az életüket. Talán ahol a legegyszerűbben érthetővé válik ez fiatalok, gyerekek számára is, hogy miért érdemes áldozatot hozni az életben. Én úgy láttam, hogy ez a sportnak a világa. Ez nem áll egyébként távol a Bibliától, hiszen ha sport, akkor Pál apostolt szoktuk emlegetni, aki gyakran hozott ilyen sportos példákat. Ott látszik igazán, hogy az extrém teljesítmények azok extrém áldozatokat követelnek általában. Épp most a hetekben sokan követték az egyik legaktívabb ilyen magyar extrém sportolót, Rakoncai Gábort, aki most egyedül evezte át újra az Atlanti-óceánt. Hallgattam vele egy beszélgetést itt a visszatérése után, ahol azért megfogalmazta ezt, hogy tényleg micsoda kihívások vannak egy ilyen vállalkozásban, és hogy az ember mi minden tanul ebben. És azt gondolom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ilyen extrém vállalkozások azok olyan kontextusba helyezik az embert, ahol máshogy szembesül a saját korlátaival, a saját lehetőségeivel, a saját döntéseinek a súlyával, felelősségével, és ezekből rengeteget lehet tanulni, rengeteget formál, alakít az ember jellemén egy-egy ilyen vállalkozás. Sokféle vita meg komment hangzik el a nagy sikereket elért sportolók kapcsán, mondjuk egy hosszú Katinkára gondolok, aki talán csak 10 kilókban tudja mérni a megszerzett érmeinek a súlyát, és sokan talán irigykednek rá, ugyanakkor a vele készült filmből is láthatjuk, hogy ez tényleg egészen elképesztő odaadást és nagy áldozatokat követel tőle, hogy ezeket elérje és ezeket megszerezze. Talán emberfeletti küzdelmeket és áldozatokat is, amelyeket sokan nem vállalnának. Ugyanakkor itt mégiscsak tanulható és tanítható az, hogy az áldozatoknak lehet értelme és lehet következménye. Tehát a pozitív példákat kérdezted, én azt gondolom, hogy ott, ahol tényleg ilyen igazi példaképek vannak előttünk, ott valahol tetten érhető ez a jézusi gondolat, hogy amikor valaki önmagát adja igazán valaki másért. És nyilván gondolhatunk itt a megint extrém példákra, tehát egy világháborús helyzetben, vagy holokauszt idején, vagy más ilyen nyomorult helyzetekben, és ma is lehetnek ilyenek bőven a világban sokfelé, amikor valaki átvette valakinek a helyét a sorban, vagy elélépett, és ő vállalta azt, hogy lőjék a Dunába, vagy vigyék el a hadifogságba, hogy a másik megmenekülhessen, megszabadulhasson. Tehát, hogy valahol átjött ez a krisztusi szeretet az ő életükben, amit Jézus saját példájával állít elénk, hogy nincs is ennél nagyobb szeretet, amikor ezt az áldozatot valaki meg tudja hozni.
Lélekhangoló.
Mitől jelenik meg a világban mégiscsak úgy nagyon mélyen az emberekben ez az áldozathozatalra való készség. Mindenképpen hívő embernek kell lenni ahhoz, hogy ilyen áldozatot meg tudj hozni.
Emberi létünkben őrzünk valamit ezekből, mondhatnám úgy, hogy a teremtettségünkből fakadóan, az Isten képűségünkből fakadóan ott van az erre való késztetésünk is. Tehát nem mondanám azt, hogy igazi áldozatra csak igaz hívők képesek. Nem, mert látjuk azt, hogy sok helyen a világban azért az életnek az ilyen törvényszerűségei működnek, ezek a legalapvetőbb törvényszerűségek. Nem is kell az embervilágot nézni, hát a teremtett világban is körülnézhetünk, ahol például az önfeláldozásnak az áldozata működik. Az állatvilágban is találhatunk erre példákat. Tehát ez valahogy az Isten által létrehozott világban szerintem jelen van. Nyilván az mindig a nagyon izgalmas és nagy feszültséget keltő kérdés, hogy van-e értelme egy áldozatnak, vagy látjuk a célját. Itt tud azért egy nagy változást jelenteni az, hogy az ember máshogyan szemléli a világot. Az örökké valóság kereteiben gondolkodva helyezi el mindezeket, ez az egyik oldala. A másik, hogy nyilvánvaló, hogy az áldozat az erőforrás igényes dolog. Tehát, hogy lehet végigcsinálni bizonyos dolgokat, bizonyos történeteket házassági kapcsolatokban, családokban, gyülekezeti közösségekben, baráti társaságban, tehát sok helyen megjelenhetnek ezek. Hol van az az erőforrás, ami képessé teszi az embert arra, hogy a lehetetlen áldozatokat is meghozza, és ne fogjon el közben. És én azt gondolom, hogy itt jelenthet óriási nagy előnyt az, hogyha valakinek van igazi hite, és kap naponként erőt, kitartást, lelkesedést, felemelt tekintetet, bátorságot.
Válhat akkor áldássá az ember életében, vagy egy keresztény ember életében az, hogy áldozatot hozott, és hogyan függ össze az áldás és az áldozat?
Nagyon izgalmas kapcsolódásnak érzem azt, hogy a magyar nyelvben az áldás és az áldozat szó az, hogy a szógyökök szintjén összetalálkozik. Ami egyrészt azt is jelzi, hogy mind a kettő, az áldás is, meg az áldozat is valahogy hozzátartozik a legősibb emberi alapélményekhez, meg alapigényekhez. Igazi áldások, tehát igazi ilyen átfordulásai az élethelyzeteknek nincsenek áldozatok nélkül. És ebbe beleértem azt a isteni krisztusi áldozatot, ami nyilván egy olyan alapot ad az ember életének, amin ezek értelmezhetők és lehetővé válnak, és aztán azokat az áldozatokat is, amiket meg mi magunk hozhatunk meg nap mint nap, és tapasztaljuk meg azt, hogy na, hát ezen van áldás, de nem úgy, ahogy sokszor ezt gondoljuk, ilyen nagyon haszonelvűen, hogy na, én itt valamit befektetek, és akkor az kamatosan megtérül, hanem azért ez egy sokkal finomabban zajló folyamat, de mégis átéri azt valaki, hogy nem hiába való az áldozat, hanem az engem feltölt lelkileg, az derűt ad az életembe, az reménységet ad az életembe. Nem biztos, hogy ez egyébként a sikernek a nagy átütő ereje. Idehoznám a végén az áldásnak a másik jelentését is, tehát amikor arról beszélünk, hogy mi is áldjuk Istent, szintén a zsidókhoz írt levél beszél erről, hogy a mi igazi áldozatunk az az ajkainkon megtermő, tehát az ajkaink gyümölcse, tehát az Istenről való vallástétel. Így írja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus Krisztus által vigyük Isten elé a hálaadás áldozatát mindenkor, azaz a nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Tehát a hálaadás áldozata, amikor tényleg Istent dicsőítjük, magasztaljuk, Istennek örülünk, pozitív dolgok szólalnak meg az ajkunkon. Ha ez megjelenik, akkor ez igazi gyümölcse annak a jó áldozatnak, amit Jézus Krisztus bemutatott. Tehát nekünk nem meghalni kell ezért a világért, de tehetünk bizonyságot az Isten szeretetéről, arról, hogy ő már meghalt ezért a világért, és ez megjelenik abban, ahogy mi derűvel tudjuk szemlélni ezt a világot, ahogy mi tudjuk szeretni ezt a világot, benne az embereket. Mindazt a feszültséget, ami az életben meghatároz minket a hétköznapokban, amiért mindig panaszkodunk, azt máshogy tudjuk megközelíteni, és ez egy olyan gyümölcs, ami visszahathat a társadalomban. És így az áldás, az áldozat többszörösen összefügg egymással, és én úgy hiszem, és úgy tapasztalom, hogy nincs ez egyik a másik nélkül. És az életnek az igazi mély megélésében ez abszolút segítségünkre lehet, hogyha ezekre figyelünk.
A Híd című evangélikus missziói magazin 2025. évi első száma az áldozat fogalmát helyezte fókuszba. A főszerkesztő Győri Gábor Dávid volt vendégünk, akivel a téma kapcsán beszélgettünk. Szeretettel ajánljuk a magazint, amely megrendelhető e-mail címünkön, ahol a rádióműsorra is reagálhatnak. evmis@lutheram.hu. Folytatjuk a lélekhangolót húsvéti összeállításunkkal. Húsvét a kereszténység leggazdagabb, legnagyobb mélységekkel és magasságokkal átjárt ünnepe. Isten az ő egyetlen fia, Jézus Krisztus feláldozása árán helyreállította az emberrel megtört kapcsolatát. A mai műsorunkban hallhatókkal a Jézussal történtek miértjeit kívánjuk megvilágítani. tesszük ezt Jorsics Attila teológus gondolatai és magának Jézusnak az evangéliumokban olvasható szavai által. Az ő halála és feltámadása hatásairól számolnak be evangélikus lelkészek, Bakai Péter, Kohári Ferenc, Sztojanovics András és Selmecziné Füzék Kovádiána. A pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ezt Péter is megtapasztalhatta. Jorsics Attila írását hallhatják. Máté evangéliuma 16. fejezetének 21-től 23-ig terjedő versei. Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet.